A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly. Üdvözlöm Önöket nem csak egyébként a rádióban, hanem a YouTube csatornánkon is. A mai vendégünk pedig Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban rengeteg-rengeteg nézőpontot fel lehet villantani. Én azt javaslom, hogy kezdjük az elmúlt pár napnak az egyik nagyon fontos aktualitásával, méghozzá azzal, hogy minthogyha az oroszok elkezdtek volna békéről beszélni, néha elő-elő fordul akár az orosz elnök, akár a szóvivő megnyilatkozásaiból, hogy ők kötnének már békét, vagy elkezdenék a béketárgyalásokat, hogyha az ukránok erre hajlandóak lennének, de az ukrán ellentámadás zajlik, ezért erre nincs lehetőség. Mennyire kell ezt komolyan venni?
Hát lehet, hogy az oroszok készek lennének a békére, csak milyen feltételekkel. Tehát hogy Oroszország mindig azt mondja, hogy el kell fogadni az új területi realitásokat, amit Ukrajna nem fog elfogadni, miért fogadna el, hiszen ez területének a 20%-ának elvesztését jelenteni. Tehát én nem látom azt, hogy ez egy komoly javaslat lenne Oroszország részéről. Azt látom, hogy persze az orosz társadalomban is van már egy fáradtság, PR szempontból, politikai szempontból jó, hogyha Oroszország azt mondja, hogy kész a békére, csak Ukrajna nem, és a hazai társadalom felé el lehet mondani, hogy nem rajtunk múlik. De valójában azért nem erről van szó. Tehát azért Oroszországon legalább annyira múlik a béke, mint Ukrajnán vagy a nyugati világon, ugyanis Oroszország támadta meg Ukrajnát, és Oroszország tartja azért jelentős ukrán területet a saját megszállása alatt. Egész világ így gondolja, tehát még Oroszország legközelebbi szövetségese is úgy gondolják, hogy ez nem megszállás lenne. Tehát gyakorlatilag nincs ilyen ország.
Mi az, ami akkor ennek a célja lehet? Gyakorlatilag egyfajta ilyen kommunikációs harc elbizonytalanítása a nyugati támogatóknak, vagy inkább ez afrikai államok felé szól?
Szerintem szól a saját közvélemény felé, szól az afrikai országok felé, akik ugye aggódnak a gabonaellátásuk miatt, szól az ukrán közvéleménynek is, azért az ukrán közvélemény is fárad, azért erősödnek azok a nézetek, amelyek akár területet is feladnának a békére, ez eddig szinte jelentéktelen volt, nagyon kevés volt ez az ukrán társadalomban, néhány százalék, de ahogy nőnek az ukrán veszteségek is, azért jelentősen nőttek az utóbbi időszakban, azért ez is erősödik. Tehát az, hogy akár területi engedményekkel is, de legyen béke, de ez még mindig kisebbségi vélemény Ukrajnába. Ugyanakkor Oroszország részéről mondom logikus és okos dolog azt mondani, hogy nem rajtunk múlik a béke. Persze rajtuk múlik, vagy jelentős részben rajtuk is múlik, de ezt mondani ez mindenképpen jó az orosz politikai célok tekintetében.
Van-e értelme olyan béke vagy közvetítői kezdeményezésnek, amire állítólag Szaúd-Arábia készül, hogy meghívnak bizonyos országokat egy találkozóra, ahol talán az ukránok is ott lesznek majd valamilyen szinten, de Oroszországot nem hívják meg rá?
Semmi olyan békekezdeményezésnek vagy tárgyalási kezdeményezésnek nincs különösebb értelme, ahol Oroszország nem résztvevő. Szaúd-Arábia ugyan egy fontos szereplő, de nem Szaúd-Arábián fog ez múlni. Minden ország, amely békét akar, és azért ez a világ többsége, tehát abszolút a szaúdiak is, meg a afrikai országok is már a háború végét szeretnék látni. Ezeknek az országoknak ez egy jó, saját, megint csak a saját politikai érdekeik, saját pozícionálásuk szempontjából jó, de itt valójában a fontos szereplők az az Egyesült Államok, Kína, illetve Ukrajna és Oroszország. Tehát ez a négy ország, ami döntő befolyást tud bírni arra, hogy mi lesz a vége ennek a háborúnak.
Most augusztus eleje van, amikor beszélgetünk, és azért tartom ezt fontosnak kvázi egy picit rögzíteni, mert nagyjából egy ilyen másfél hónap már bizonyosan eltelt azóta, hogy a deklaráton az ukrán ellentámadás elindult, és körülbelül egy ilyen 200 négyzetkilométernyi területet mondanak az ukránok, amit saját bevallások szerint visszafoglaltak. Aztán persze ez napi szinten lehet, hogy nem így van, mert van néha egy-egy orosz ellenlökés, mint amire a front egyes térségében van példa. Sikeresnek lehet ezt az ukrán ellentámadást nevezni? Egyáltalán minek lehet ezt a nagyjából 200 négyzetkilométernyi terület visszafoglalást minősíteni? Helyi siker, hogy nem mondjam kudarc, vagy tulajdonképpen a realitás?
Szerintem a realitás, tehát ezt sikernek semmiképpen nem lehet nevezni. Legfeljebb nagyon helyi taktikai sikerek vannak ukrán részről, illetve az oroszok is indítottak egy ellentámadást, ahol hogy 30-40 négyzetkilométeres területet foglaltak el, bár ennek egy részét most már visszavették az ukránok, de ez nem az áttörés. Tehát gyakorlatilag 2 hónapra zajlik ez az offenzíva. Ugye mondják azt, hogy morzsolják az orosz erőt, de hát az ukrán erő is morzsolódik, és az orosz erő potenciál az jóval nagyobb. Tehát, hogyha mind a két fél morzsolódik, de az egyik fél potenciálisan sokkal erősebb, akkor ez voltaképpen nem a győzelemhez vezető út. Tehát én nem látom racionálisan és realistán azt, hogy Ukrajna hogy tudja ezt a háborút így ebben a formában megnyerni, hogyha nem elég az a nyugati technika és az a nyugati képzés, amit megkaptak, akkor erősen kérdéses, hogy van-e az a mennyiség, ami elég tud lenni. Ugye itt egy nagyon nagy szűk keresztmetszet az, hogy hány ukrán férfi lesz még, akit besorozható és aki kész is harcolni. Ugye a besorozhatók száma azért elég nagy, de aki eddig nem ment be a hadseregbe, az valójában nem is akar. Tehát otthon rejtőzködik, vagy lefizeti a sorozó biztosokat, azért ez egy elég elterjedt dolog Ukrajnában. Nyilván ez nyugaton, ahol idealizált Ukrajna kép él, ott azt gondolják, hogy mindenki örömmel szágult be a hadseregbe, hogyha hívják, azért ez egyre kevésbé jellemző Ukrajnára. Tehát a legjobbak, a legnacionalistábbak, mert ugye ez a másik nyugati kép, tehát ők nem a demokráciáért harcolnak, meg a nyugati értékekért, hanem a saját nemzetükért. Tehát ez a legnacionalistábbak mentek belőbb, a legerősebb nemzeti érzéssel rendelkezők a hadseregben, de hát ők elfogynak. Ez a másfél év azért ez brutális volt az ukránok számára is. Lehet nagyjából 100 000 halottjuk, tehát most katonákról beszélek, mert rengeteg sebesült, és pont ez a réteg tizedelődött meg. Tehát én azt látom, hogy ez nem egy siker. Nyilván nem is egy kudarc abban a tekintetben, hogy az Ukrajna továbbra is képes támadni, valószínűleg még vannak tartalékai, de hogyha nem tudnak valami nagyot újítani, akkor nagyon nehéz azt látni, hogy hogyan tudnák a stratégiai céljukat elérni, ami a tengerig való kijutás. Ugye Bakhmutot emlegetik még, Bakhmut elfoglalását, ott azért könnyebb dolguk van, könnyebb dolguk lehet, mert nincsenek. Fél év alatt kiépített orosz védelmi rendszerek, hiszen csak május 20-án vették be az oroszok Bakhmutot, tehát pár hetük lett volna, egy-két hetük lett volna itt a beásni magukat, az nagyon kevés idő. Tehát ott lehet esetleg egy ukrán szimbolikus győzelem, bár erre sem adok túl sok esélyt, de azért ezt kizárni nem lehet. Az, hogy kijussanak a tengerig, az egy óriási meglepetés lenne az elmúlt 2 hónap eseményeinek és ukrán teljesítményének fényében.
Mi az, ami hiányzik ebből az ukrán, már mennyire ezt meg lehet állapítani persze külső szemlélőként, de mi az, ami hiányzik ebből az ukrán támadásból, mert az még egy laikusként is egyértelműnek tűnik, hogy a légierő egyértelműen hiányzik, nem véletlenül kérték ennyire hangsúlyosan, akár az F-16-os vadászbombázokat, de akár bármilyen repülőgépet gondolom én, amit mondjuk orosz, régebbi orosz típusból fel tudtak ajánlani a támogatók, mert annyira kevés repülőgépük maradhatott. Akár taktikailag, stratégiailag is lehetett volna ezt a támadást másképp tervezni, vagy tényleg az a realitás, hogy légierő nélkül, megfelelő légierő nélkül, ugyan nyugati technikával, jó rakétatüzérséggel, de körülbelül ennyire lehet gyorsan előre nyomulni, mert azért az látszik, hogyha nagyobb erőkkel mennek neki, vagy egy orosz jól kiépített védelmi vonalnak, annak igazából jó pár tapasztalat alapján nem túlságosan jó a vége.
Szerintem eleve kezdjük azzal, hogy azt mutatja ez a háború, hogy a védekező fény jelentős előnyben van. Egyszerűen a technológia most ott tart, hogy a védekező van előnyben, hiszen olyan gyakorlatilag élőben látható képet kap a támadókról, ami korábban nem volt. Ugye a drónokkal, műholdképekkel az oroszok látják, hogy hol jönnek az ukránok, mennyien jönnek. Sokszor meg tudják semmisíteni az oszlopokat, még mielőtt elérnék a frontot. Ugyanezt az ukránok is megcsinálták. Tehát az orosz támadás Uledárnál ugyanígy egy véres vereségbe ért véget végső soron. Voltak részsikerek, úgy, ahogy most az ukrán offenzíva is ment előre valamennyit, Uledárnál az oroszok előre törtek, és utána gyakorlatilag megsemmisítették az orosz oszlopokat részben aknamezőn, részben pedig közvetlen irányzással, ugye páncéltörőkkel, harckocsikkal, illetve a tüzérség. Ugyanezt történik most is, tehát a védekező fél előnyben van, nagy előnyben van, ráadásul az orosznak ugye van légierejük, az, ami eddig azért nem muzsikált túl jól, az az orosz légierő, azért sokkal komolyabb teljesítményt nyújt, részben azért, mert az ukránoknak már kevesebb légvédelmi eszközük van, részben azért, mert nagyon javult az orosz elektronikus zavaró tevékenység, tehát jobban meg tudják az ukránokat zavarni. Sok minden van, az oroszok is adaptálódnak, tanultak, tehát nem megint csak a nyugati kép, hogy itt rendkívül buták lennének az oroszok, és csak fejjel mennének a falnak, ez nem igaz. Tehát azért az elmúlt másfél évben tanultak az oroszok is, és ennek az eredményét látjuk. De Ukrajna se kapott meg mindent. Tehát ez a másik. Tehát itt ugye hiába adott a nyugat rengeteget, messze nem adtak eleget ahhoz, hogy igazán esélye, vagy komoly esélye legyen az ukránoknak, hiszen egy típusú eszközből, egy típusú harckocsiból kellett volna több száz, egy típusú gyalogsági harcjárműből kellett volna sok száz, egy típusú önjáró tüzérségből kellett volna sok száz, és ezt az egy típus csak az Egyesült Államok tudta volna megadni, akkor sokkal egyszerűbb lenne a szervizelés, sokkal egyszerűbb lenne ugye a lőszer utánpótlás. Most a lőszer utánpótlással is van baj, ugye az alkatrészek nem kompatibilisek, nem ugyanott tudják javítani. Tehát az ukránoknak egy rendkívül nehéz feladata van, tehát nem mondjuk azt, hogy az ukránok csak ennyire képesek, az is csoda, hogy ennyire képesek bizonyos értelemben ezzel a, én úgy nevezem ezt a vegyes felvágott hadsereggel, mert minden van benne. Tényleg mindent raktak bele, tehát van francia, olasz, brit, amerikai, még van felújított szlovén T-55-ös is, tehát gondoljuk el, hogy azért ez tényleg a nagyapáink harckocsija, oké, hogy felújították, kapott egy brit löveget, de akkor is ugye nem a mai világnak a szintje, vagy a francia úgynevezett harckocsik, ugye ezek alapvetően gyalogsági harcjárművek, persze van
egy... a tapasztalatok szerint simán átvisznek egyébként a repeszek is, tehát teljesen páncéltörő fegyverek, igazából alkalmatlan.
Ezek nem a harckocsi védelmével rendelkeznek, nem egy mai modern harckocsi védelmével. Egyébként azt lehet látni, például a leopárdokat ugyan ki lehet lőni, csak általában benne életben marad az ember, ami mondjuk az AMX-re, vagy a T-55-ösre nem jellemző, vagy az orosz harckocsikra. Tehát a nyugati harckocsik egyébként jobbak, pont hogyha látjuk, három darab kiégett leopárdot láttunk, és én egyet se láttam, aminek mondjuk a tornyára repült volna a belső lőszerrobbanástól, ami az oroszoknál száz számra van. Tehát ezek jó technikák, jobb technikák, mint a harckocsiban, jobb technikák, mint az orosz technikák, de egyszerűen nem kaptak eleget, és egy típusból. Tehát Abramsből kellett volna, Bradleyből kellett volna rengeteg, mellé rakva ugye a kiszolgálást is, csak az amerikaiak valamiért nem adták oda, vagy keveset adtak, ugye Abramsből talán 31 darabot fognak kapni az ukránok majd ősszel, Bradleyből 100-as nagyságrend, Bradleyből 2 vagy 3 ezer darab áll raktárakban az USA-ban, tehát én nem tudom, hogy miért nem adta oda az USA, de az biztos, hogy nem adta oda azt a mennyiséget, amivel könnyebb dolga lett volna az ukránok, de bármit is kapnak, nagyon nehéz dolga lett, mert Oroszország akármilyen bicebócán is vitte végig ezt a kampányt, azért mégiscsak egy nagy ország, és mondom, tanul azért a hibáiból. Tehát egy olyan Oroszország ellen kéne harcolni, azért, ami azért mozgósított 300 ezer embert, megmondom, levonta a következtetéseket. Egyébként az is nagy eredmény, hogy az ukránok támadnak. Hát ki gondolta volna másfél után, hogy az ukránok támadni tudnak, és egy komoly offenzívát. Tehát abban az értelemben ez egy komoly offenzív, hogy sok területen egyszerre sok harckocsival, sok katonával tudnak támadni. Tehát hogyha igaz az, hogy mondjuk minap 20 darab eszközt vesztettek el egyetlen egy csatában, ugye Robotine környékén, ilyen 15 darab Bradleyt, 3-4 T-72-est, még nektek talán Max Pro-t, 20 darab eszköz egy csatában, azt meg lehet mondani, hogy ez nem egy kis dolog, tehát az azt jelenti, hogy akár 50-nél több eszközzel támadhattak, ha ennek mondjuk a fele megsemmisült, vagy a harmada, tehát ez egy komoly ukrán támadás, de nagyjából annyira jutott előre, amennyire ilyen körülmények között lehet.
Nagyon sokszor lehet olvasni, ez gyakorlatilag visszatérő nyugati értelmezés, hogy azért nem lehet még igazából mérleget vonni az ukrán ellentámadással kapcsolatban, mert hogy a nyugaton képzett dandárok jó részét, azokat a katonákat, akiket más országokban képeztek, nem vetették be, illetve az eszközök nagy részét nem vetették be. Ez igaznak tűnik ez az értelmezés, vagy igazából ezzel egy picit palástolják azt a nyugat felé, hogy hát ez az ellentámadás nem a várt eredményeket hozza eddig?
Hát szerintem arról már nem beszélhetünk, hogy az eszközök jelentős részét ne vetették volna be. Hogyha megnézzük a megsemmisült eszközszámokat, itt 20%-a nagyjából a nyugati adománynak megsemmisült. Ha 20% az, ami megsemmisült, akkor azért azt feltételezhetjük, hogy nem minden eszköz semmisül meg, ami a frontra megy, nem mindenről van fotó, tehát ez a 20%, most egy átlagot mondtam, tehát van, amiből több, van, amiből kevesebb, tehát azért ezt nem mondanám, hogy a többségét, tehát most mi a többség, ha 50% fölöttről beszélünk, szerintem az 50%-nak a fölöttet eszközállományt, illetve emberállományt már bevetették. Lehet, hogy vannak teljesen pihen dandárok, nem tudom megmondani innen, tehát lehet, hogy vannak még tartalékok, De ez most mit jelent? Tehát, hogyha felét bevetették, és a felével értek el ennyi eredményt, akkor a másik felével majd elmennek a tengerig. Persze vannak nagyon komoly ukrán eredmények, főleg az orosz tüzérség, illetve a hátországban a lőszerraktárak, illetve utak ellen, ugye a Storm Shadow-val, illetve a kiváló nyugati tüzérséggel. Tehát megint csak azt kell mondanom, hogy a nyugati tüzérség bebizonyítja, hogy jobb az orosz tüzérségnél, tehát egy PZH 2000-es, az mondjuk jobb egy Akáciánál. Tehát ez egyértelmű, hogy a nyugati tüzérség jobb, pontosabb, de nincs belőle azért annyira elég se. Illetve vannak, én azt mondanám, hogy szerintem van egy nyugati, nagyon erős, médiafüggő persze, tehát a briteknél szinte teljesen egyeduralkodó, hogy Ukrajna győzni fog, az oroszok azok nagyon rosszul csinálják, mindig az oroszok veszítenek. Tehát van egy ilyen wishful thinking, nem is tudom, hogy az legyen, amit én kívánok, megközelítés. És persze, hát nem, mert két hónap eltelt, de ez azért van, mert óvatosak, mert nem akarják, hogy sok halott legyen, de majd jön az áttörés. Minden, bocsánat, most nyugatról mondják azt, hogy minden a terv szerint megy Ukrajnában, nem mindenhol, tehát azért egyes pontokon már kérdezik, hogy nem minden a terv szerint megy, ez pont ugyanaz, amikor az oroszok kijevi visszavonulás után is azt mondták, hogy minden a terv szerint megy, tehát hogyha visszavonulunk, és ott hagyunk egy csomó eszközt, meg hullát, akkor az nem a terv szerint van, de most sem a terv szerint van az, hogy nézzük a kiégett ukrán oszlopokat, tehát valószínűleg nem erre gondoltak, meg nem gondoltak ennyire, igazából morális szempontból ennyi erős orosz ellenállásra, azt lehet látni, az orosz katonák általában nem futnak meg. Miközben azt várták, és egyébként erre voltak jelek, tehát hogy egy-két ponton az oroszok nagyon könnyen feladtak állásokat, főleg Bakhmut környékén, de most nem ez a jellemző.
Mi változhatott egyébként Oroszországban? Úgy tűnik, hogy hát ha nem is mindenki elfogadta azt, hogy nagyon-nagyon hosszú háborúra kell berendezkedni, de ez a fajta orosz gondolkodásmód hadsereg már nem az, ami mondjuk fél évvel ezelőtt volt, vagy 7-8 hónappal ezelőtt. Tehát egyrészt mondjuk az, hogy védekezni kell, idézőjelben persze négyszer megkönnyítheti a dolgokat, másrészt erre tényleg jobban-jobban fel lehetett készülni, mint főleg a háború elején egy kvázi elkapkodott háromoldali támadásra, és aztán egyfajta ilyen tenger felőli tüzérséggel tarkított előre nyomulása? Tehát ez most mutatja inkább az orosz hadsereg erejét, mint egy 6-8 hónappal ezelőtt?
Az erejét semmiképpen sem mutatja, mert az orosz hadsereg jó részt védekezik. Tehát nem ezt vártuk volna a világ második hadseregétől, hogy még mindig védekezzen. Tehát ugye az első győzelmek, amiket az oroszok arattak, főleg délen ott, ahol most a harcok a folynak, hogy gyakorlatilag az ukránok átengedték az oroszokat, ott valószínűleg árulások voltak. Nem arról van szó, hogy a Krimből az oroszok véres harcok árán törtek ki, vagy véres harcok árán foglalták el Herszon meg Zaporizsia megye nagy részét, dehogy. Tehát ott az ukránokat vagy a meglepetés miatt, de valószínűleg árulások is voltak, gyakorlatilag megfutamították. Volt olyan ukrán oszlop, amit teljesen szétbombáztak, tehát voltak harcok is, de megfutamították az ukránokat, vagy az ukránok feladták a harcot. Ugye Kijev környékén nem ez volt. Az oroszok szerintem annak idején az átlag orosz, aki oda bement, tényleg azt hihette, hogy egy békefenntartató műveletre megy egy mindenki által gyűlölt rezsim ellen, és majd ott felszabadítóként fogják fogadni. Tehát és ebből lett a nagy kiábrándulás, hogy az átlag ember is ellenük fordult. Még az orosz anyanyelvűek nagy része is ellenük fordult, talán még az orosz etnikumok egy része is, hogy ez a kettő nem ugyanaz. Ugye nagyon sok az orosz anyanyelvű, vagy az orosz napi szinten használó, és viszonylag kevesebb az etnikailag magát orosznak valló. Herszonban, Zaporizsiában messze kisebbség, de a Donbaszban is nagyjából fele-fele, sőt, több az ukrán a Donbasz nagy részén. Mondjuk Mariupolban például fele-fele, az orosz meg az, volt a háború előtt az orosz meg az ukrán közösség. Tehát akkor ott volt egy ilyen meglepetés, egy ilyen szervezetlenség, meg eleve hát az oroszok minden hibát elkövettek az első hónapokban, amit csak lehetett, mert nem koncentrálták ugye a támadásaikat oda, ahol könnyű lett volna. Beleálltak olyan harcokba, amik tehát egy másfél milliós város, mondjuk Harkiv elleni támadás, nagyon kicsi erővel, az nyilván egy öngyilkos dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt az oroszok sokkal rosszabb teljesítmény nyújtottak annál, ami várható volt, de főleg a politika, meg a tervezés hibái miatt, nem is annyira katonák hibái, mert bár mellé azért hozzá kell tennünk, hogy az eszközeik sem voltak túl jók, de adaptálódtak. Tehát, hogy mi látszik most, az, hogy az oroszok is tanulnak. Nem arról van szó, mondom, ez az egész nyugati kép, hogy itt végtelenül ostoba emberek ülnének pozíciókban, azért ez nem igaz. Tehát azért tanulnak, ezt már lehetett látni egyébként a herszoni visszavonuláskor. Tehát Putyin nem azt mondta, hogy akkor az utolsó katonáig tartsunk ki Herszonba, hanem értem, akkor vissza kell vonulni. És ezt az oroszok mindig megtették. Tehát amikor értelmetlen lett volna sok ezer katonát feláldozni, mondjuk egy-két-három hétnyi, hogy csúsztatva jelenjen meg a tragédia, ők visszavonultak, tehát nem mentek be abba a hibába, már akkor se, tehát már múlt szeptember, októberben se, hogy kitartsanak tartatatlan pozíciókban véres áldozatok árán. Tehát nem tartom ezt az orosz politikát tanulásra alkalmatlannak, vagy felső vezetést. Szerintem tanultak, illetve nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten helyre rázták az emberek, tehát a katonákban a morált, a kitartást is, tehát nyilván ez a propaganda már másfél éve megy, hogy itt a nyugattal harcolnak. Tekintettel, hogy a katonák látják a nyugati eszközöket, és tudják, hogy a nyugati műholdak, meg a nyugati elektronikus hírszerzés mondja el, hogy éppen ők hol vannak, tehát kvázi a nyugatiak is ölik őket, nem csak az ukránok. Ez azért segít. Tehát azt az orosz nemzeti tudatot, hogy itt nyugatról jön mindig a nagy veszély, ugye az elmúlt három nagy invázió az mind nyugatról jött, Napóleon meg a két német invázió, tehát fel tudják ezt kelteni. Mindenkinek ajánlom a Fehér Tigris című filmet, ez egy orosz, egy kiváló film, ami ezt az orosz mentalitást még a háború előtt készült, megmutatja, hogy igen, rettegünk a nyugattól, rettegünk a nyugat felsőbbrendű technikájától, de kitartunk. És ez látható, hogy azért sikerült ezt valahogy belenevelni a katonákba, illetve olyan, valószínűleg olyan anyagi ösztönzők is vannak, tehát, sőt nem, az biztos, hogy vannak olyan anyagi ösztönök, hogy valaki kilő egy harckocsit, akkor ennyit kap, valaki kilő egy helikoptert, akkor ennyit kap. Tehát gyakorlatilag egy Szibériából jött szegény embernek, ez még lehetőség is a kiemelkedésre.
Folytatjuk majd Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.